Budapest 2024-es olimpiai rendezésre jelentkező riválisai közül Los Angeles már most meg tudná rendezni a világ bármely sporteseményét, Párizs pedig a tömegközlekedés színvonalában előzi megvetélytársait. Számolt be az Inforádiónak Ádámfi Attila, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főigazgatója, aki az elmúlt napokban a helyszíneken egyeztetett mindkét pályázati bizottsággal. Korábban megtette ezt egyébként Budapesten is. Ádámfi Attilával beszélgettünk.
Természetesen Budapestről van a legtöbb információm, igazából erről nem is szeretnék beszélni, hiszen nálam sokkal autentikusabb emberek tudnak Budapestről beszélni. Volt szerencsém Párizst is és Los Angeles-t is meglátogatni. Ez alapján mindenképp egy nagyon komoly vetélytársakkal nagyon nehéz versenyben kell részt vennünk Budapesttel a 2024-es olimpiai pályázat, olimpiai játékok elnyerésére. Azt kell, hogy mondjam, hogy méretükben ezek a városok nem összehasonlíthatók Budapesttel, és ez nagyon sok mindent meghatároz, főleg infrastruktúrálisan rengeteg előnyt ad tulajdonképpen a másik két városnak, de figyelembe kell azt is venni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság éppen egy reformcsomag közepén van, ami azt szeretné lehetővé tenni és biztosítani, hogy a megavárosoknál, a nagyvárosoknál kisebb méretű, közepes méretű, egy Budapest méretű város is rendezhessen olimpiát.
Tud-e különbséget tenni Párizs, illetve Los Angeles esélyességét, illetve a felkészültségi állapotát illetően?
Természetesen jelentős különbség van mind a két város pályázatában, de mind a kettő maga nemében nagyon erős. Párizsról azt tudnám mondani, hogy mint egy európai nagyváros, a tömegközlekedése nagyon fejlett, ami Los Angeles-szel szemben egy nagy előny, hiszen az amerikai kultúrából adódóan a tömegközlekedés Los Angelesben nincsen azonos szinten. Egy másik jelentős különbség, hogy Párizs korábbi sikertelen pályázatok alapján azt a tanulságot vonta le, hogy nem politikusokkal, hanem sportolókkal irányítják ezt a pályázatot, ezt a kandidációt. A legmagasabb szinten a szervezőbizottság elnöki pozícióit is volt sportolók, nemzetközi sportszövetség elnöke tölti be, illetőleg van egy sportolói bizottságuk, amely nagyon jelentős szerepet vállal az egész pályázati anyag formálásában. Los Angelesben természetesen a meglévő infrastruktúra, úthálózat, létesítmények vannak nagyon magas színvonalon. Röviden azt tudnám mondani, hogy Los Angeles tulajdonképpen holnap meg tudná rendezni az olimpiát, hiszen a profi sportoknak, a profi ligáknak köszönhetően napi szinten bonyolítanak le gyakran nagyobb nézőszámot jelentő sportrendezvényeket, mint az olimpia bizonyos sportágai.
Közlekedésben milyen módszerekkel próbálják áthidalni azokat a kihívásokat, amelyek esetleg hátrányba hozhatnak Párizzsal szemben?
Los Angeles a közelmúltban elfogadott egy épésszel szinte fölfoghatatlan dollárban milliárdos nagyságrendű fejlesztési tervet, amellyel a tömegközlekedést akarják fejleszteni. Mindentől függetlenül ezt már megkezdték és elfogadták ezt a tervet, amely azt a célt szolgálja, hogy a kevés amerikai nagyvároshoz, talán New York az egyetlen, ahol a tömegközlekedés igazából jól működik, Los Angelesbe, mint a legtöbb nagyvárosba, szinte mindenki autóval közlekedik. Ezen szeretnének változtatni, nem csak az olimpia miatt, hanem általános szempontból is, és ezért elfogadtak egy olyan fejlesztési tervet, amelynek keretén belül metrókat, kötött pályás buszokat fognak nagyon nagy mértékű fejlesztéssel a tömegközlekedés szolgálatába állítani. Párizsi tömegközlekedésről annyit tudok csak mondani, hogy mai nap 13 metróvonaluk van, a 24-es olimpiáig további 4 metróvonal építését tervezik, és már körülbelül napi szinten 8,5 millió embert szolgál ki a tömegközlekedés.
Hogyan számolnak a szervezők, kinek mekkora esélye lehet, és ez mikor körvonalazódhat jobban? Természetesen nem a szeptemberi szavazásra gondolok, hanem az előtti időszakra.
Én azt gondolom, hogy esélye minden pályázónak van, és azt mondanám, hogy minden pályázónak közel azonos, ha a technikai és a sportszakmai szempontokat nézzük. Minden pályázatnak van erősebb és van gyengébb oldala természetesen, és minden pályázatnak van valami olyan különlegessége, ami ad egy kis előnyt vagy egy kis érdekességet az adott pályázatnak. Például Los Angeles pályázata azon kívül, hogy Los Angelesben már az olimpiai falu is készen van, hiszen a jól ismert UCLA egyetem kollégiumát használnák, a sportolóknak és csapatoknak egy nagy előnyt számító újítást fognak ott bevezetni, amennyiben ők nyerik az olimpiát, ugyanis az edzés lehetőségeket a sportolóknak azt vagy a faluban, vagy az adott sportág versenyhelyszínén biztosítják, azaz nem lesz olyan sportág, amelyiknek egy külön edzéshelyszíne lesz. Ez nagyon kényelmes a sportolóknak. Én tudomásom szerint ilyen olimpia még nem volt, ugyanis gyakran előfordul, hogy a faluban laknak a sportolók. Van egy versenyhelyszínük, és egy harmadik helyszínre kell utazniuk az edzésért. Los Angeles úgy döntött, hogy ezt vagy az olimpiai faluban biztosítja, vagy a versenyhelyszínen biztosítja, ami egy nagy előny a sportolóknak és a kísérő személyzetüknek.
Los Angeles-től nem messze Anaheimben rendezik majd jövőre a súlyemelő világbajnokságot. Megkezdődtek-e már az előkészületek? Kihasználta a tengeren túli útját arra, hogy erről is információkat szerezzen?
Természetesen, bár Los Angelesben is csak két napot töltöttem, de mivel Anaheim tulajdonképpen Los Angeles szomszédja, ezért egy pár órára volt szerencsém Anaheimbe is ellátogatni, ahol nagy vonalakban át tudtuk venni a világbajnokság alapkoncepcióját, mi hasonló lesz a tavalyi nagy sikerű houstoni világbajnokság koncepciójához. Egy óriási nagy kongresszusi központ fog otthont adni mind a versenyeknek, mind az edzésnek, mind az összes ülésnek, megbeszélésnek, kongresszusnak, bizottsági üléseknek, és a konferencia központ közvetlen szomszédságában található szállodákban lesznek a vendégek elszállásolva, tehát tulajdonképpen helyi szállítást nem is fog igényelni az esemény. Úgyhogy egyelőre mi bizakodva állunk az esemény előtt, és azt gondoljuk, hogy ez legalább ugyanolyan érdekes, és legalább ugyanolyan sikeres lesz, mint a tavalyi houstoni. Itt hadd említsem meg, hogy a 2015-ös houstoni világbajnokság Amerikában egy külön díjat nyert el, mint az egyik legjobb sportrendezvény, amit Amerikában rendeztek a 2015-ös évben.
Hogyan értékelni a nemzetközi súlyemelés, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség szempontjából a 2016-os évet főigazgatóként?
Egy nagyon érdekes évet zártunk. Azt gondolom, hogy mindenki tisztában van nagy vonalakban, hogy a nemzetközi sportéletben igen komoly változások, igen komoly kihívások történtek ebben az évben. Természetesen, mint a Nemzetközi Sportélet aktív tagja, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek is mind pozitív, mind negatív tapasztalatai voltak ebből az évből. Talán számunkra a legkellemetlenebb ebben az évben ez a 2008-as és 2012-es olimpiai doping minták újraanalízise, melyekből mind köztudott néhány minta pozitív lett súlyemelésben. Ettől mi azonban nem ijedünk meg, ez tovább erősíti a szövetségünknek azt a stratégiáját, hogy ezzel ellen küzdeni kell, ezzel a problémával szembe kell néznünk, és csak megemlíteném, Nemzetközi Olimpiai Bizottság brit tagja emelte ki most az utóbbi időben, hogy tulajdonképpen mi nem statisztikát gyártunk már, mi nem jó statisztikát gyártunk, hanem mi küzdünk ezzel ellen, és nem félünk a csalókat kizárni, elkapni és kizárni a sportágunkból. De emellett természetesen sok pozitív és sok jó dolog is történt ebben az évben. Én a riói olimpia súlyemelő versenyeit is pozitívan értékelem. Az általános problémákkal szemben azt gondolom, hogy a súlyemelés egy nagyon sikeres, egy nagyon jó körülmények között megrendezett problémamentes olimpia volt, úgyhogy mi abszolút elégedettek vagyunk a riói olimpia súlyemelő versenyeivel, és csak ha még egy apróságot kiemelhetek, ebben az évben a Nemzetközi Szövetségünk egy történelmi döntést hozott, hiszen 2017. január 1-jét megemeltük a női súlycsoportok számát, ugyanúgy 8 súlycsoporton rendezünk jövőre versenyeket a hölgyeknek, mint a férfiaknak, ami a teljes egyenjogúságot biztosítja a sportágunkban, mely a Nemzetközi Olimpia Bizottságnál is most egy fontos szempont.
Ádám Fiatillát, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főigazgatóját hallották. A héten bemutatták Budapest 2024-es olimpiai pályázatának sportolói bizottsági tagjait. Szabó Gergő beszélt Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszóval, a testület elnökével.
24 plusz 1 tagja van a sportolói bizottságnak, összesen 14 sportágból mindenképpen szempont volt, hogy minél több sportág szerepeljen. Azon kívül természetesen az eredmény is számított, hiszen azért elég sok olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok kapott helyet a bizottságban, és az is szempont volt, hogy kik azok, akik ténylegesen nagyon elkötelezettek egy budapesti olimpiai paralimpia és a pályázati folyamat iránt.
Kik azok, akik elfogadták a felkérést?
Néhány nevet felsorolnék. Magyar Zoltán, Csene Attila, Nébal György, Igali Diana, Nagy Tíme a teljességigénye nélkül, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy eléggé ütős társaság vagyunk.
Ennek a társaságnak milyen feladata szerepe lehet a 2024-es olimpiai pályázatban a jövő szeptemberig hátra lévő időszakot illetően?
Bizottsági ülések körülbelül 2 havonta vannak. A bizottság legfontosabb feladata az, hogy mielőtt a pályázati szakaszokban, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megkapja a magyar dokumentumokat, amik kiküldésre kerülnek, ezt mi jóvá hagyjuk. Ezen belül is a mi szerepünk természetesen inkább sportvonatkozásban releváns, hiszen azokat a témaköröket vitatjuk meg mélyebben, ahol ténylegesen tudunk segíteni, tehát ami abszolút sporttal, akár mint infrastruktúra, vagy az olimpiai falu, tehát minden olyan dolog, amit egykori olimpikonként megtapasztalhattunk, és ebben próbáljuk segíteni a pályázati munkákat, hogy minél jobb pályázatot tudjunk beadni.
Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszót, a Budapesti Olimpiai és Paralimpiai Pályázat Sportolói Bizottságának elnökét hallották. Mára véget ért az öt karika, kollégám Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.